15. Így üldögéltek, amíg fel nem hangzott a szakács hípszava, ami újból munkára szólította őket. Mikor egyenként némán lementek, senki sem szólt senkihez. Aznap este nem sokat beszélgettek a konyhán, heccelődni meg egyáltalán nem heccelődtek. Ez egyszer még Blumnak sem volt kedve beszélgetni. Alig, hanem még mindig azon törte a fejét, vajon Foltot ejtette a becsületén a váratlanul végződött délután vagy sem. Még Stark is felfigyelt a nyomott hangulatra, meg arra, hogy nem beszélgetnek, és megkérdezte Prue-tól, mi történt odafenn, hogy így le vannak törve. Prue elmesélte, na a Stark nyilván hallott már a dologról. Valaki a történtek után valószínűleg rögtön lerohant a hírrel a földszintre. Valaki mindig szétkürtölé az ilyesmit, és most csak ellenőrizte értesüléseit. Ösztönszerűen megpróbált első kézből tájékozódni. A jó rendőrök és a jó altisztek mindig így csinálják. De Prue így is örült, hogy Stark éppen őt kérdezte meg, hiszen még nem felejtette el, amit délelőtt tett érte, és úgyis mindenképpen elmondta volna neki. Remélhetőleg okululeckéből az a kövér bipsi, mondta Stark. Soha semmiből nem fog az okulni. Azt hiszem igazad van, mondta Stark. A zsidók sosem okulnak. Még mindig azt hiszik, hogy ők Isten választott népe. Tudod, én nem szeretem a zsidókat. Pedig ez még nagy ember lesz itt egy szép napon. Úgy hallom, hogy az öreg áprilisban altiszti iskolára akarja küldeni. Hamarosan tizedes lesz. És ha egyszer megkapja azokat a stráfokat, okollá teszi majd az életet számodra is, meg Angelo számára is. Nem lesz az olyan forró? Hát persze, gúnyolodott Stark. A jó katonának sose túl forró a pokol. Ez így van, felelte Prue. Különben van ebben az alakulatban sok rendesebb ember is, mint amilyen Blum lesz tizedesnek, aki nem száll le rólam. Megpróbálnak megijeszteni, rá akarnak venni, hogy boxoljak. De eddig még nem sikerült nekik. Az igaz, mondta Stark. Téged nem könnyű megijeszteni, mi? De nem ám, felelte Prue. Csak nem hagyhatja az ember, hogy ezek a disznók azt csinálják vele, ami nekik tetszik? Nem, mondta Stark. Azt nem. Prue vállat vont. Oké, mondta. Nekem még mindig ez a véleményem. És miért nem mondhatnám ki? Nem hentszegésből teszem. Tudom. Csak nem látom semmi értelmét, hogy az ember direkt provokálja őket. Nem provokálom őket. Hát szerinted nem, felelte Stark. Szerintük igen. Csak azt akarom, hogy hagyjanak békén. Ezen a világon, mondta Stark, manapság senkit sem hagynak békén. Felült a mosogató mellett álló asztalra, elővette dohányzacskóját a Golden Grain-nel, kicibált egy cigaretta papírt, kioldotta a fogával az acskót, és óvatosan, nagyon figyelmesen dohányt szórt a papírra. Újd ki magad egy kicsit, mondta csak úgy mellékesen. Ma este nincs nagy hajtás. Na ide figyelj, nem volna kedved mellettem dolgozni a konyhán? Úgy érted, hogy főzni? Kérdezte Prue, és letette a vakarót. Itt szakácskodni a te parancsnokságod alatt? Miért ne? Felelte Stark föl sem nézve. Oda kínálta Prue-nak a dohányzacskót. Kösz, mondta Prue, és elvette. Hát igazán nem is tudom. Sose gondolkodtam még rajta. Tetszel nekem, mondta Stark, miközben odaadó figyelemmel elegyengette a dohányt a papíron, hogy se a két vége ne legyen vastag, se a közepén ne legyen púp, amikor megsodorja. Gondolom, tudod, milyen nehéz életed lesz, ha véget ér az esős évszak, és a század megint kivonul a terepre. Ike Galovicsal, Wilsonnal, meg a haverjával Hendersonnal, Kopasz Doommal, Dinamittal, meg a többi sportolóval. És ráadásul az ökölvívó idény is egyre közeledik. Persze, csak akkor lesz nehéz, ha nem gondolod meg magadat, és nem döntesz úgy, hogy mégis indulsz az ezredbajnokságon. Meséljem el, hogy miért nem akarok boxolni? Nem, ezt már hallottam. Rengetegszer. Az öreg Ike másról sem beszél. Ha a konyhán lennél, senki se köthetne beléd Prue-t. Nincs szükségem senki védelmére, jelentette ki Prue. Nem jótékonyságból kérdeztelek meg, öcskös, mondta Stark most már világosan. Kertelés nélkül. A konyha nem jótékonysági intézmény. Aki nem tudja rendesen elvégezni a munkáját, repül. Ha nem tudnám, hogy te játszva el tudod végezni, meg sem kérdeztelek volna. Sosem szerettem négy fal között dolgozni, mondta lassan Prue. Most értette meg, hogy Stark csak ugyan komolyan gondolja a dolgot, és elképzelte, milyen jó is lenne egy ilyen ember keze alatt dolgozni, mint Stark. Csóha te főnök is ilyen ember, csak hogy ebben az alakulatban nem a tizedesek vezetik a rajokat, hanem olyan szakasz parancsnok helyettesek, akik még angolul se tudnak tisztességesen. Stark azonban tényleg maga vezeti a konyhát. Már régen szeretnék megszabadulni Villartól, mondta Stark. Két legyet üthetnék egy csapásra. Sims lenne az első szakács, te meg tanulóként kezdenéd, hogy senki sem morogjon, aztán előléptetnélek másod szakácsá, őrvezetőnek, ha már lehúztál annyi időt a konyhán, hogy senki sem vádolhat meg, hogy kivételezek veled. Gondolod, hogy tudnám csinálni? Nem gondolom, hanem tudom, felelte Stark. Különben meg sem kérdeztelek volna. És dinamit belemenne? Az én esetemben? Ha én javasolnám bele. Most éppen benne vagyok a pixisben. Jobb szeretek a szabadban, felelte nagyon-nagyon lassan Prú. Ronda dolog egy konyha. Az asztalon gusztusos az étel, de a fazékban gusztustalan. Elmegy tőle az étvágyam. Ne totoljázz velem, mondta Stark. Én nem akarlak rábeszélni. Vagy vállalod, vagy nem. Nagyon szeretném, felelte Prú, de nem tudom vállalni, jelentette ki végérvényesen. Kérlek, mondta Stark. Magad mondtad ki a halálos ítéletedet. Nagy pillanat, mondta Prú. Hadd magyarázza meg, Stark. Szeretném, ha megértenéd. Értem én? Dehogy érted. Állítólag minden embernek vannak bizonyos jogai. Elidegeníthetetlen jogai, felelte Stark. A szabadságra, egyenlőségre, meg a boldogulásra. Tanultam gyerekkoromban az iskolában. Nem erre gondolok, mondta Prú. Ez az alkotmányban van. Abban meg már senki se hisz. Dehogy nem, mondta Stark. Mindenki hisz benne. Csak nem az szerint cselekszik. De hinni hisz benne. Pontosan erre gondolok, mondta Prú. Legalábbis a mi országunkban hisznek benne, mondta Stark. Ha nem is cselekednek az szerint. Más országokban még csak nem is hisznek benne. Ott van például Spanyolország, vagy Németország. Nézd csak meg Németországot. Tudom, mondta Prú. Én is hiszek az alkotmányban. Az ideálom. De nem ideálokról beszélek, hanem az életről. Minden embernek vannak bizonyos jogai, úgy értem, hogy az életben, nem az ideálok világában. És ha ő maga nem áll ki a jogai mellett, más nem fog kiállni helyette. Se a törvény, se a szolgálati szabályzat egy szóval sem mondja, hogy nekem ki kell állni boxolni ezért a századért. Érted? Vagyis nekem jogom van nem boxolni, ha nem akarok. Nem nagy legénységből, hanem azért, mert alapos okom van rá, és ha valamit meg akarok csinálni, és meg is csinálom, attól még jogom van úgy élni, ahogy nekem tetszik, anélkül, hogy piszkálnának miatta mindaddig, amíg nem ártok vele senkinek. Ez nekem emberi jogom. Vagy ne piszkáljanak. Üldözzenek, mondta Stark. Pontosan. Már most, ha beállok a konyhára, azzal lemondok erről a jogomról, érted? Beismerem, hogy nincs igazam és nincs jogom hozzá, ők meg azt hihetik, hogy igazuk volt és rám kényszerítették az akaratukat. Ha nem is a boxolásra, de kényszerítettek valamire. Érted? Jó, felelte Stark. Értem. De most hadd beszéljek én. Először is, kezdte, rosszul látod a dolgokat. Azt hiszed, hogy a világ olyan, amilyennek mondják, és nem olyan, mint valójában. Ezen a világon valójában senkinek semmiféle joga sincs. Csak annyi, amennyit ki tud erőszakolni magának, és amihez a végsőkig ragaszkodni tud. És ezeket is rendszerint csak úgy tudja megszerezni magának, ha elveszi őket más valakitől. Ne kérdezd, miért van ez így? Csak azt tudom, hogy így van. És ha valaki ragaszkodni akar valamihez, vagy meg akar szerezni valamit, akkor ezzel számolnia kell. Észre kell vennie, hogyan szerezték és őrizték meg mások azt, amiük van, aztán meg kell tanulnia, hogy ő is ugyanazt csinálja. A legjobb módszer, ezt alkalmazzák a legtöbben és a leggyakrabban, a politika. Összebarátkoznak valakivel, akinek befolyása van, aztán kihasználják ezt a befolyást. Magam is így csináltam. Fort Campban nekem is épp oly rohadt volt a helyzetem, mint neked itt. De addig nem léptem le onnan, amíg nem tudtam, hová mehetek. Átkozottul rohadt volt a helyzetem, begy szóra. Átkozottul rohadt. Mégis maradtam. Maradtam, amíg nem voltam halálbiztos benne, hogy jobb helyre kerülök. Érted? Megtudtam, hogy az öreg Holmes itt van, és őt használtam fel arra, hogy elkerülhessek onnan. Okosan tetted, mondta Prú. Akkor hasonlítsd össze ezt azzal, ahogy te ott hagytad a kürtös osztagot, mondta Stark. Ha lett volna eszed, fiacskám, ott maradtál volna, amíg valami biztos helyet nem találsz. Ahelyett, hogy dúlva-fúlva ott hagyod, és mérgetben áthelyezteted magad, ahogy csináltad. Nézd meg magad, mibe másztál bele. Nekem nem voltak összekötetéseim, mondta Prue. Semmiféle összekötetésem sem volt. Pontosan erről van szó. Ott kellett volna maradnod, amíg nem találsz valakit. És most, amikor ajánlok neked egy jó lehetőséget, hogy megint biztos talaj legyen a lábad alatt, elutasítod. Nem okos dolog, sőt, tiszta hülyeség, mert csak is így lehet boldogulni ezen a világon.
Úgy látszik, csak ugyan hülye vagyok, felelte Prue.
De én nem akarom elhinni, hogy csak így lehet boldogulni. Mert ha igen, akkor szart sem ér az ember. Ha nincs valaki a háta mögött, akkor egyszerűen senki.
Hát, valahogy tényleg ez az igazság, mondta Stark.
Mert nem az számít, hogy ki vagy, hanem hogy kit ismersz. De más értelemben mégsem igaz. Egyáltalán nem igaz. Mert figyelj csak meg, akármilyen az ember, mindig ugyanaz marad. És ezen semmi sem változtathat ezen a földön. Se filozófia, se keresztény erkölcs, semmi ilyen maszlag. Csak az történik, hogy az ember más mederbe kerül. Mint a folyó, ha eltorlaszolódik a régi medre, és új medret keres magának, ugyanolyan erős a sodra, csak más irányba halad.
Hát csak, hogy erről össze-vissza hazudoznak, felelte Prue.
Ez az, ami a legjobban dühít. Azt mondják, hogy nehezen, kemény, becsületes munkával küzdötték fel magukat, pedig az igazság az, hogy elvették a főnök lányát, és mindent csak úgy örököltek.
És te is ezt mondod.
Ha az ember elhappolja a főnök lányát a vetélytársai elől, az ugyanannyit ér, mintha kemény munkával győzné le a versenytársait, ami különben manapság már egyszerűen lehetetlen.
Mindig is az volt, igazította ki Stark.
Rendben van, mindig is az volt. És mégis úgy gondolod, hogy ettől még rendes maradhat az ember?
Stark összeráncolta a homlokát.
Bizonyos értelemben igen, csak te rosszul fogalmaztad meg.
De ha ez így igaz, folytatta Prue,
akkor mi lesz a szerelemmel?
Úgy értem, hogy ha nem kemény munkával érvényesül valaki, hanem az a kemény munka, ha elveszi a főnök lányát, és úgy érvényesül. És a szerelemről szó sincs. Mi lesz a szerelemmel?
Találkoztál már valaha személyesen ezzel a szerelemmel?
Nem tudom. Néha úgy érzem, hogy igen, néha meg úgy, hogy csak beképzeltem magamnak.
Szerintem, mondta Stark, az emberek csak azt szeretik, amitől megkaphatják, amit akarnak. És amitől nem kaphatják meg, amit akarnak, azt nem szeretik.
Nem, mondta Prue, mert eszébe jutott Violet.
Nincs igazad.
Azt nem mondhatod, hogy a szerelem csak a regényekben meg a fantázia világában létezik.
Fere tudja, mondta ingerülten Stark.
Ez nekem már magas. Csak azt tudom, amit mondtam.
Nézd, olyan világban élünk, amelyik rohan a pokol felé, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak 500 millió embertől telik. Ebben a világban csak egyet tehet az ember, keres magának valamit, ami az övé, igazán az övé, ami sosem hagyja cserben. Keményen megdolgozik érte is, vele, és ami aztán meghozza a maga gyümölcsét. Nálam ez a konyha.
Nálam meg a kürtölés.
És a világon semmi mással nem törődöm. Amíg a konyhám rendesen vezetem, nincs okom szégyenkezni. És ha a többiek egymásnak esnek, lemészárolják egymást, és pokorra juttatják ezt az egész rohadt világot, nekem semmi közöm hozzá.
Csak hogy vele együtt te is a pokorra jutsz, mondta Prue.
Annál jobb. Legalább nem lesz több gondom.
De a konyhád is a pokorra jut.
Annyi baj legyen. Ha egyszer nekem is végem, már nem számít. Ennél többet nem mondhatok.
Igazán sajnálom, Stark. Mondta Prue lassan, mert nem szívesen mondta ki mégis hangosan, éppen mert nehezére esett kimondania.
Bár lett volna lehetőség rá, esetleg egy olyan érv, amellyel Stark hozakodik elő, hogy ne kelljen kimondania. Majd, hogy nem haragudott Starkra, amiért nem győzte meg, hiszen annyira szerette volna, ha meggyőzik.
Nem vállalhatom.
Egyszerűen nem vállalhatom, és kész. De ne gondold azt, hogy nem vagyok hálás az ajánlatért.
Nem gondolom, mondta Stark.
Ha elvállalnám, megtagadnék és odadobnék mindent, amit eddig az életben csináltam.
Hát néha jobb mindent elhajítani és előről kezdeni, mint ragaszkodni hozzá.
De nem akkor, ha semmi mása sincs az embernek, és kilátása sincs rá.
Neked ott van a konyhád.
Oké, mondta Stark, elpöckölte a csikket és fölállt.
Ne dörgöld az orrom alá.
Tudom, hogy nekem mázlim van, de ugyanakkor rengeteget nyeltem, és rengeteget dolgoztam, hogy megkapjam.
Nem azért mondtam, hogy az orrod alá dörgöljem.
És szívesen dolgoznék melletted, Stark. Igazán szívesen.
Hát, Akkor viszlát, mondta Stark. Mindjárt jönnek vacsorázni, ki kell mennem megnézni, rendben van-e a kaja. Prue utána nézett. Stark arca még mindig olyan volt, mint minden jó rendőré és jó altiszté. A törvényesség közömbös, tudatosan felvett vasáll arca, de alatta most már nem volt semmi vonzó erő. Az emberi kíváncsiság teljesen eltűnt róla, csak a szemében látszott némi halvány érdeklődés. Az ilyen emberek sok mindenről lemondanak, gondolta Prue, de ugyanakkor valószínűleg sokat is nyernek, amiről mi többiek nem tudunk. Legalább azt csinálhatják, amit szeretnek. Aztán nem töprengett tovább, és újból munkához látott. Igyekeznie kellett, mert hamarosan özönleni kezdenek idefelé a vacsora főzéshez használt edények. A szigeteken, mint mindenütt a tenger közelében, gyorsan sötétedik. A nap percek alatt lenyugszik. Egyik pillanatban még süt, és fényes nappal van, a következőben eltűnik és leszáll az éjszaka. A nyugati parton állva az ember még azt is láthatja, hogyan nyeli el a tenger mély torka az aranyos korongot. Micsoda aranytányér, gondolta Prue. A hegyekben meg a Blue Ridge-en, vagy a Smoky Mountains-en. Még órákig ott lebeg a bronz színű hegyi félhomály naplemente után. Sokat láttál a világból, Prue-t, gondolta, és érezte, hogy a szeme erőlködve unyorogva próbál alkalmazkodni az egyegyengülő világossághoz. Ha más nem is, de látni. Sokat láttál. A század már villanyfénynél ette a babfőzeléket, meg a virslit, aztán nevetgélve beszélgetve, lassan, kényelmesen kávézgatott. A katona számára mindig az este a nap legszebb része a helyőrségben, mert ez az idő az ővé, és el is pazarolhatja. Nagyvonalú gesztussal elverheti, egyszerre vagy elköltheti apránként is, mint valami cukorka üzletben a centeket, egy keveset erre, egy keveset arra, két rágógumira, négy dropsra, egy rúd medve cukorra, és az 5 centeséből még mindig maradt 2 centje. Anderson és Clark, azaz Péntek, távozóban megálltak Prue-t mellett, és megkérdezték, nem volna-e kedve beszállni, ha később majd kihozzák a gitárjukat. Andy volt a szolgálatos kürtös, derékszíjjal és nagy fekete pisztolytáskával. A pisztoly agyától az ingébe dugott nyakkendő alatt a vállán átvetett rohamszíjjal. A kürt, amelynek szolgálatban mindig kéznél kellett lenni, a hátán lógott. 9-ig az őrszobán kell ülnöm, mondta. A 10-es moziba akar menni, és nekem kell helyettesíteni. De a lámpaoltástól takarodóig szabad vagyok. Úgy gondoltuk, majd akkor. Nekem oké, mondta Prue, és most még jobban szeretett volna minél hamarabb végezni. Úgyis megbeszéltem Angelóval, hogy biliárdozunk egy kicsit, ha elszabadulunk innen. Kibicelhetek? Kérdezte Péntek. Megengedett, Prue? Az őrszobára nem mehetek, mert délután kidobott a 10-es. Hát, ha kedved van, akár játszhatsz is. Nem, inkább csak nézem. Én nem vagyok nektek ellenfél. Jó, akkor csak nézed, de most tűnj el, jó? Hadd végezzek már. Gyere, mondta bosszusan Andy. Nem látod, hogy siet? Mindig ott kell lábatlankodnod valahol? Szállj le rólam, mondta Péntek, miközben elballagtak. Minek kell megjátszanod a nagyfiút? Ha nem volnál ma este szolgálatban, akkor bemennél a városba Bloommal buzikra vadászni. A gitárod meg ott árválkodna bezárva a fali szekrényben. Péntek ennél súlyosabb bűnt el sem tudott képzelni. A vacsora után az egész század mozgolódni kezdett. Az a néhány ember, akinek volt pénze, taxit rendelt, hogy bemenjen a városba. A pénztelen többség meg kiment a kapuhoz az országútra, hogy megpróbáljon stoppal bemenni, vagy készülődött a moziba vagy a sportcsarnokba, ahol a 35-ösök bajnok csapata barátságos kosárlabda mérkőzést játszott Fort Shafter csapatával. Prue hallotta, mint a sötét verandán csoportokban tárgyalták, hogy melyikük mit fog csinálni, fülelt és még serényebben dolgozott. Éppen a mosogató medencéket súroltak ki, amikor Stark megint előkerült. Bemegyek a városba, Prue, mondta. Akarsz velem jönni? Le vagyok égve, mondta Prue. Mint a rongy. Nem kérdeztem, hogy van-e pénzed. Van nekem. Mindig megspórolok annyit, hogy hónap végén egyszer alaposan kirúghassak a hámból. Akkor érzem magam a legjobban a városban, amikor nincsenek sokan. Jobb, mintha az ember Zsolt fizetéskor próbál bemenni, amikor még egy bárba sem lehet beférni, nem is szólva a kupikról. Ha rám akarod költeni a pénzed, én nem bánom, mondta Prue. Mikor? Lelki szemei előtt hirtelen felvillant a csiricsári estei ruhákból kivillanó fehér hús, a szőrzett sötét árnyéka. Félhomályos szobákat látott színes lámpás vurlicerekkel, és úgy elfogta a hosszú ideig elfojtott nő éjség, hogy elszorult a torka. Takarodó után a legjobb, felelte Stark. Kellemesebb, ha nincs egyedül az ember, magyarázta. Te meg úgy nézel ki, mint akire nagyon ráfér egy kis szórakozás, vigyorodott el félszegen. Hát ezt eltaláltad, testvér, felelte Prue, és többet már egyikük sem volt hajlandó mondani a váratlan meghívásról. Éjfél tájban érünk be, mondta Stark. Akkor még van időnk, hogy bevágodjunk egy bárba, és föltankoljunk. Egy körül fölkerekedünk, bemegyünk, kettőig lógunk, aztán fölmegyünk a nővel egész éjszakára. Esetleg közben is kettinthetünk egyet úgy futtában. Nagyjából mindig így szoktam csinálni. Egész éjszakára, kiáltott fel Prue, és sóvárogva gondolt a kettőtől ötig tartó 3 órára, amely egy egész éjszakát jelentett a honolulói kuplerájokban. Hát az 15 dolcsi. Annyi, felelte Stark, de megéri. Ha az ember csak egyszer utcan ki egy hónapban, és erre spórol, még többet is megér. Hajtás, én vagyok a te embered, mondta Prue. Azt terveztük, hogy lámpaoltástól takarodóig leülünk gitározni. És akkor még ez is belefér. Rendben, mondta Stark, úgyis csak takarodó után indulunk. Lehet, hogy én is kijövök, és elüldögélek veletek? Szólalt meg váratlanul, kicsit kérdő hangsúllyal. Hát gyere, tudsz gitározni? Szóra sem érdemes. De hallgatni szeretem. Na akkor viszlát, dörmögte szinte barátságtalanul. Nyilvánvalóan nem akart többet beszélni a dologról. Már ment is, mintha attól tartana, hogy Prue hálálkodni kezd. Prue vigyorogva nézett utána, aztán tovább súrolta a mosogatókat. Most nagyszerűen érezte magát. Igazán nagyszerűen, sőt, csodálatosan, szédületesen, mint egy óriás kerék kezdett volna forogni a gyomrában, és ágaskodni kezdett benne a férfiasság. Közben Maggio várta a társalgóban a biliárdasztalnál. A 15 golyós biliárd szigorú változatát játszották, ahol előre meg kell mondani, melyik golyó melyik lyukba fog menni és hogyan. Akkor a különbség van e között, meg a sima rexezés között, mint a 3 mandineres buzera játék, meg a sima karambol között, ami csak a pancsereknek való, akik másképpen képtelenek a golyókat összelökni. Prue mostani áttölellek emberség hangulatában nagy formában volt. Nagyjából egyelő ellenfelek mérkőztek. Az Atlantic Avenue bajnoka és a másik fiatal ember, aki csavargásai során úgy keresett magának egy kis zseppénzt, hogy ismeretlen kisvárosok biliárd szobáiban megverte a helybeli nagyságokat, de Prue egy lehellettel mégis jobban játszott. Péntek a benyíló és a társalgók között támasztotta könyökével az egyik ablakot. Valamikor a társalgó is veranda volt. Érdeklődve figyelte a játékot, de ezért nyilván csak az idejét akarta agyonütni valamivel, amíg előszedik a gitárokat. Egy idő múlva a társalgóból is átjöttek néhányan nézni a játékot. Amikor Prue-ra került a sor, Maggio dákójával a kezében a másik ablakban kuporgott, mint egy öntelt kis vörösbegy, merevre vasalt sapkáját hegykép félre csapta, kicsit hátra lökte, úgy, hogy a sapka alól kikandikált néhány, a feszült figyelemtől átízott hajfürt, és boldogan kommentálta a különös elismerést érdemlő lökéseket, arra az esetre, ha netalántán elkerülték volna a közönség figyelmét. Ez az alak itt egy profi biliárdbajnok, jelentette ki, és hüvelykujjával Prue felé bökött. Én csak tudom, van mihez hasonlítani. A biliárd nagy mesterei mind brooklyni gyerekek, akár csak a legjobb pingpongozók. Hú, hát mit nem adnék érte, ha odaállíthatnám ezt a fiút odahaza a sarki biliárd szobába. Overallba öltöztetném, szalmakalapot nyomnék a fejébe, fűszálat dugnék a foga közé, és egy zsák aranyat keresnék vele. 9-es golyó a hátsó faltól, meg az oldal falról a szemközti sarokba, mondta Prue, és meg is csinálta. Ha, hát nem megmondtam, fordult Maggio kuncogva a nézők felé. Lehet, hogy egyszer elmegyek hozzád, Angelo, mondta Prue, megkrétázva a dákóját. Látogatóba. Szó sincs róla, tiltakozott Maggio. Hozzám ugyan nem, barátocskám. Háj, az öreg lány mindkettőnket fenékbe rúgna. Nem bírja a bakákat, amióta az ottani helyőrségből valaki lefektette a második legidősebb nővéremet. Látni sem bírja az egyenruhát. 9-kor betoppant Andy az őrszobáról. A kürt még mindig a hátán lógott. Abba hagyták a játékot. Ha elfújtam a lámpaoltást, takarodóig szabad vagyok, mondta, átment a szobán, és a túlsó ajtón távozott. Hozza ki valaki a gitárokat! Hozom, mondta Péntek, hozom! Hirtelen felélénkült, és már rohant is a lépcső felé. Veletek mehetek hallgatni? Kérdezte Angelo, tudva, hogy a muzsikálás szigorúan zárt körül. Meg sem bukkanok, nem is rendelek semmit. Azt hittem, ki nem állhatod a mi hegyvidéki kornyikálásunkat, vigyorgott Prue. Hát a kornyikálást nem is állhatom, felelte buzgón Angelo, csak hogy ti nem kornyikáltok. Jean Autry kornyikál, de amit ti csináltok, az igazi muzsika. Hát akkor gyere! Csak azt szeretném tudni, mi történt ma este Bloom barátunkkal, mondta Prue, amikor kiléptek az udvarra. Sehol sem láttam. Én se, felelt Angelo. Valószínűleg bement a városba. Meglátogatni a buziját. Mindig összeakadok vele a Waikiki étteremben, amikor az enyémmel találkozom. Most állandó buzija van, csak hogy annak nincs annyi pénze, mint az enyémnek. Talán nem is a pénze kell neki. Hát lehet. Lehet, hogy csak ki akarja sírni magát valakinek a vállán. Hát disznog az ember. A többiekkel a sötét udvaron találkoztak. Péntek buzgón cipelte a két gitárt, és miután Andy elfújta a lámpát olcs jelet, letelepedtek a konyha mögötti lépcsőre, és elkezdtek blúzokat játszani a sötétben, de csak halkan, hogy ne csődüljenek köréjük, mert most szerettek volna maguk között maradni áhítatukkal. Az udvar négyszöge körül az ügyeletesek egymás után oltották el a hálótermekben a villanyt. Stark kijött a konyhából, leült a szegély körre, nekidőlt az épület falának, cigarettázott, élvezettel, de komoran hallgatta a muzsikát, és nem szólt egy árva szót sem, csak bámult a sötétbe valahová a parancsnoki épület mögé, mintha megpróbálna ellátni Texasig. Maggio a legalsó lépcsőfokon kuporgott, behúzott vállal, mint egy csupasz majom a Verklin. Ő is épp oly figyelmesen hallgatta ezt a szülővárosában, Brooklynban ismeretlen muzsikát, mint Stark. Tudjátok mit? Szólalt meg egy idő után. Ezek a blúzok majdnem olyanok, ha ti játszátok őket, mint a jazz. Nem, mint a hillbilly. Olyanok, mint a lassú, igazi nigger jazz, ahogy azt az 52. utcában játsszák a csehóban. Prue abba hagyta a játékot, és lassan elhallgatott Péntek gitárja is. Van benne valami, mondta Prue. Azt senki se tudja megmondani, hol végződik a hillbilly, és hol kezdődik a jazz. Egymásba folynak. Van egy ötletünk Andyvel, írunk egy blues-t, megírjuk a mi saját külön blúzunkat. Már sokat beszéltünk róla. Egyszer meg is csináljuk. Oh, de megám, mondta Péntek. Tovább szolgáló blues lesz a címe. Ha van sofőr blues, meg gyapot szedő blues, miért ne lehetne katona blues is, igaz? Stark szótlanul üldögélt, hallgatta a gitározás közben, hol felélénkülő, hol elcsendesedő beszélgetést. Mindent hallott, de nem szólt bele, csak füstölt szótlanul, és társalgotta benne élő keserű csönddel. A lámpa olcsot nem így kell fújni, magyarázta Andynek Prue, a szakértő ellentmondás nem tűrő hangján. Staccato kell fújni. Röviden, pattogosan. Egy másodperccel sem szabad elhúzni a hosszú hangokat. A lámpát olcs parancs. Azt mondod vele a katonáknak, oltsák el azt a nyavajás villanyt, vita nincs, pofa be. Pontosan, gyorsan kell fújni, nem szabad elkenni a dallamot. És közben egy kicsit még szomorúan is, hiszen az ember tulajdonképpen nem szívesen fújja. Nem fújhatja mindenki egyformán jól, felelt Andy. Én gitáros vagyok. Te maradj a kürtnél. Én megmaradok a gitárnál. Oké, mondta Prue. Tessék. Azzal átnyújtotta Andynek az új gitárt, amely már nem is volt olyan nagyon új, de minden esetre Andy magántulajdona volt. Andy megmarkolta a gitárt, és átvette a dallamot Péntektől, továbbra is Prue arcát figyelte a sötétben. Akarod elfújni a takarodót helyettem? Kérdezte. Ha akarod, ma este megteheted. Prue elgondolkozott az ajánlaton. Biztos, hogy nem haragszol meg? Dehogy haragszom. Megmondtam, én nem kürtös vagyok, hanem gitáros. Fújj csak el! Én különben sem tudok soha rendes takarodót fújni. Oké, na, ide azt a kürtöt. Nesze itt a fúvókád, az enyém véletlenül éppen nálam van. Fogta a fényét vesztett kürtöt, kicsit megdörzsölgette, aztán az ölébe fektette. Ültek a hűvös sötétségben, halkan játszottak, meg beszélgettek is egy kicsit, de inkább csak hallgattak. Stark egy szót sem szólt, csak hallgatott boldogan, ábrándosan. Egyszer arra tévedt két katona, megálltak hallgatózni egy pillanatra, megragadta őket a blues ritmusának reménytelen bizakodása. A szótlan Stark azonban éber volt. Komiszul feléjük röpítette a cigarettáját az utcára, az izzó parázs szikra esője a lábuk előtt szorodott szerte. Mintha egy láthatatlan kéz taszította volna meg őket, a katonák tovább mentek, de valahogy furcsa mód átszellemülten. 10:55 előtt abba hagyták a játékot, és mindnyájan felálltak. Ők négyen átmentek az udvar sarkában álló megafonhoz. Stark, aki még mindig zárkozottan füstölve támasztotta a falat, szó nélkül vette tudomásul, hogy magára maradt. Csak sodorta a cigarettákat, fújta a füstöt, és némán figyelt, semmit el nem mulasztott. Prue elővette a zsebéből a kvarc fúvókát, és föltette a kürtre. Ott állt a hatalmas bádok hangszóró előtt, idegesen babrálta a kürtöt, próbálgatta a száját. Halkan óvatosan fújt két hangot, aztán dühösen kitörölte a fúvókát, és erélyesen megdörzsölte az ajkát. Ki van a szám? Mondta idegesen. Hónapok óta nem nyúltam kürthöz. Nem fogom tudni elfújni. Túlságosan megpuhult a szám. Ott állt a holdfényben, idegesen topogott, körül tapogatta a kürtöt, dühösen megrázta, aztán megint az ajkához illesztette. Szentség itt neki, mondta. Nem fogom tudni elfújni, ahogy kellene. A takarodó nem akármi. Ugyan már, ne cirkuszolj az Isten szerelmére, mondta Andy. Úgy is tudod, hogy menni fog. Hát jó, mondta dühösen Prue. Rendben van. Nem azt mondtam, hogy nem fújom el. Te sose szoktál ideges lenni?
Nem én, mondta Andy.
Akkor nincs is benned egy szikra érzékenység se, folytatta dühösen Prue. De megértés sincs, se együttérzés.
Irántad nincs, mondta Andy.
Akkor az Isten szerelmére fogd be a pofád, felelte dühösen, idegesen Prue. Az óráját figyelte. Mikor a perc mutató a 12-esre ért, odalépett a megafonhoz és fölemelte a kürtöt. Az idegesség úgy hult le róla, mint egy levetett zubbony, és egyszerre egyedül volt, messze a többiektől. Az első hang tiszta volt és abszolút biztos. A kürtszóban nyoma sem volt habozásnak, tétovázásnak, magabiztosan söpört végig a laktanya udvar négy szögén, egy lehelletnyivel hosszabban, mint ahogy a kürtösök többsége kiszokta tartani, hosszan, mint az egyik fárasztó naptól a másikig terpeszkedő idő hosszan, mint a 30 esztendő. A második hang rövid volt, szinte túlságosan is kurta és rövid. Hirtelen, gyorsan szállt el, mint a kurvánál töltött percek. Gyorsan, mint egy 10 perces pihenő. És aztán a finoman megzökkentett ritmusból diadalmasan szállt a magasba az első frázis utolsó hangja, diadalmasan lebegett, magasan minden megaláztatás és sérelem fölött, a büszkeség sérthetetlen csúcsain. Így fújta végig, hol meg megtorpanva, hol sietősebb ritmusban, semmiféle metronóm nem tudta volna követni. Ennek a takarodónak nem volt nyugodt, fegyelmezett tempója. A hangok fölröppentek a levegőbe, és ott maradtak lebegve az udvar négyszöge fölött. Ott vibráltak simogatóan, teli végtelen szomorúsággal, határtalan türelemmel, értelmetlen büszkeséggel a Komisz Baka rekviemje és sírfelirata, akinek bakaszaga van, amint egy nő mondta neki egyszer. Dics fényként lebegtek az elsötétített laktanya épületekben alvó katonák feje fölött, szépségé, az együttérzés és megértés szépségével változtattak minden rondaságot. Itt vagyunk, mondták a hangok, ti tettetek ilyenné bennünket, hát most nézzétek meg. Ne hunnyátok be a szemeteket, ne borzongjatok, lássátok meg, olyan, amilyen életünk szépségét és szomorúságát. Ez az igazi dal, az ágyú töltelék dala. Nem a csaták hősei, a börtönben, a szürke por réteg alatt viszketve, bűzösen verítékező elítéltek dala, a mocskos konyhások, az asszony nélkül élő katonák dala, akiknek össze kell szedni a tiszti feleségek véres havi kötőit, és fel kell súrolni a tiszti klubot a vége a mulatságnak. Ez a söpredék dala, a hajszeszívók dala, a szégyenteleneké, akik mohon kiisszák a félig telt rúzsos szélű poharakat, amelyeket a vendégek könnyű szívvel hagytak ott. Ez a dal azoknak a katonáknak a dala, akiknek nincs otthonuk, és aki fújja, annak sohasem volt otthona, azért tudja elfújni. Hallgassátok csak! Ismeritek ezt a dalt, igaz? Ez az a dal, ami elől esténként bedugjátok a fületeket, hogy aludni tudjatok. Ez az a dal, ami miatt megisztok minden este 5 pohár martinit, hogy ne halljátok. Ez a végtelen magányosság dala, amely besúran a réseken, mint a sivatagi szél, és kiszikkasztja a lelket. Ezt a dalt fogjátok hallani a halálotok napján, amikor majd ott feküsztök az ágyban, rettegtek, és tudjátok, hogy az összes orvosok, ápolónők és síró barátok mind nem érnek semmit, nem segíthetnek rajtatok, a keserű pohár egyetlen cseppjétől sem tudnak megszabadítani, mert ti haldokoltok, és nem ők. Amikor várjátok a halált, és tudjátok, hogy az álom nem menekít meg tőle. A Martini nem űzi el, a beszélgetés nem csapja be. Szórakozással nem lehet menekülni előle. Ezt a dalt fogjátok majd hallani akkor, emlékezni fogtok, és rá fogtok ismerni. Ez a dal a valóság. Emlékeztek rá? Ugye, emlékeztek. Este van, már a nap leszállt. Sötét a tó, sötét a domb, sötét a táj. Aludj békén. Derék baka, jó, jó éjszakát. És mire az utolsó reszkető hang is büszke csendbe halt, és a kürtös megfordította a megafont a hagyományos halk ismétléshez, a villanyfényes kitörési kapuban egymás után jelentek meg a katonák Csójét terméből. Ugye mondtam, hogy Pruitt? Szállt át diadalmasan egy halk hang az udvar négyszöge fölött, annak az embernek a hangján, aki megnyert egy fogadást. És akkor megszólalt a halk ismétlés felszállt remegő, könnyes nővére után, tiszta büszke hangok vízhangja a néma udvaron. A társagokból a verandákra kicsődült emberek csak hallgatták a sötétben, torkukat összeszorította az összetartozás minden személyi ellenszevnél erősebb, szorongás szülte érzése. Álltak a sötét verandákon, hallgatták, és hirtelen nagyon közel érezték magukat a szomszédjukhoz, aki szintén katona és akinek egyszer majd szintén meg kell halnia. Aztán némán, ahogyan jöttek, lesütött szemmel visszaszivárogtak a társalgókba. Hirtelen elszégyelték magukat, restelték megilletődöttségüket és azt, hogy megpillantották egy bajtársuk mezítele lelkét. Melon Stark némán támaszkodott a konyhája falának, és ajkát összeszorítva félrehúzott szájjal merett a cigarettájára. Szája, mintha sírni, nevetni vagy gúnyosan vigyorogni készült volna. Szégyelte magát. Szégyelte magát a szerencséje miatt, ami ismét célt és értelmet adott az életének. És szégyelte magát, hogy az a másik meg elvesztette élete célját és értelmét. Szétmorzsolta ujjai között az ártatlan parazsat, élvezte a fájdalmat, aztán teljes erejéből földhöz vágta a cigarettáját, és vele együtt a világ iszonyatos igazságtalanságát, amelyet nem tudott sem elviselni, se megérteni, se megmagyarázni, se megváltoztatni. Pruitt lassan leeresztette a kürtöt, és visszafordította a megafont. Nehéz szívvel vette le a kürtről a fúvókáját, aztán visszaadta a hangszert Andynek. A szája feltört, és kivörösödött a kürtöléstől.
Uramisten! Szólalt megrekedten. Szentséges úristen! Muszáj innom egy pohár vizet. Fáradt vagyok. Bemegyek Starkkal a városba. Hol van Stark?
A fúvókát tapogatva vaktában elindult a sötétben a laktanya épületek felé. Nem volt büszke, naívságában fogalma sem volt még róla, milyen hatást keltett.
Az anyját, mondta már Joe, miközben utána néztek. Ez a fiú aztán tud kürtölni. Miért nem játszik sose? A kürtös osztagban volna a helye.
Abban volt te hülye, felelte megvetően Andy. Ott hagyta. Nem akart ott maradni abban a bandában.
Arlingtonban is fújt már takarodót.
Tényleg? Kérdezte már Joe. A távolodó alak után pillantott.
Na de ilyet?
Ott álltak hárman szótlanul, nem tudtak kifejezést adni érzéseiknek, csak bámultak Prue után, amíg Stark, aki mindent hallott, oda nem lépett hozzájuk.
Hova ment?
A veranda felé indult, téged keres, felelte Andy, hogy bemenjetek a városba.
Kösz, mondta gúnyosan Stark. Magamtól sosem találtam volna ki.
Azzal elment megkeresni Pruittot.
Na gyere, fiú, mondta neki, menjünk be a városba. Csapjunk egy igazi murit!